10. Prédikáció. T.D. Jakes. Megalapozódva a kegyelemben, barátok, 2016. január. Első rész. Ez az én parancsolatom, nem a javaslatom, nem a kérésem, hanem a parancsolatom, hogy szeressétek egymást, úgy, ahogy én szerettelek benneteket. Nem javaslat, hanem parancsolat, hogy úgy szeressünk, ahogy ő szeretett minket. Úgy gondolom, hogy Isten embereket tesz az életünkbe, akiken gyakorolhatjuk a szeretetet. Ha az idegeidre megy, akkor gyakorolhatod az isteni szeretetet. Ha elcsüggeszt, akkor gyakorolhatod az isteni szeretetet. Ha megsértik az érzéseidet, akkor is gyakorolhatod az isteni szeretetet. Csak figyeld meg, hogy a szeretet, amit továbbadsz olyan tiszta-e, mint ahogyan vetted azt. Mert mindaz, amit tettek veled, azt össze kell vetni azzal, amit tettettél Krisztussal. Nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Nincs nagyobb szeretet és áldozat. Ti a barátaim vagytok, ha mindazt megcselekszitek, amit parancsoltam nektek. Nem nevezlek többé benneteket szolgáknak. Figyeljetek, mit mond. Ez egy vizsgafeladat a tanítványok számára. Azt mondja, hogy már nem nevezlek benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ő ura. De én már barátoknak nevezlek benneteket, mert mindazt, amit az atyától hallottam, elmondtam nektek, tudomásotokra hoztam. Nagyon erőteljes dolgok vannak itt, amit meg kell értenünk, és gyakorolnunk. Ahogy a barátokról beszélek, gondoljunk arra a témára, amivel most foglalkozunk. Hogy ez az a föld, ami táplál téged, amibe bele vagy gyökerezve. Tudom, hogy Isten az, aki táplál, de Ádámnak is ott volt Isten, és mégis azt mondta Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Nekünk szükségünk van egy szociális közegre, hogy boldoguljunk, növekedjünk. Amikor a büntető bíróságok meg akarják büntetni a legdurvább bűnözőket, akkor elkülönítik őket, mivel az ember nem az elkülönítésre, nem az elszigeteltségre lett teremtve. A frusztrációd, a félelmed is elszigetelhet, vagy a múltbéli tapasztalataid is előidézhetik, hogy egy tömegben vagy, de mégis elszigetelve érzed magadat. De nem jó elszigetelve lenni, Isten nem erre tervezett minket. És talán ez az oka annak, hogy sok a stressz az életedben, vagy nem alszol jól, vagy keveset, vagy túl sokat eszel, vagy túl teljesítesz, munkamániás, szexmániás vagy bármilyen mániás vagy, mert kompenzálni akarod azt, amit nem kapsz meg a környezetettől. Tehát az életed bizonyos területein ilyenkor végletekbe esel. Kihívás ez a téma, hogy most a barátokról, barátságokról beszélünk, mert ez a generáció, amiben most élünk, tévesen értelmezi a barátságokat. Le van süllyesztve egy olyan szintre, hogy azt hiszik, hogy ha valaki követi őket a Facebookon, akkor az a barátjuk. Csak attól még, hogy valaki megnyom egy gombot, nem lesz a barátod, ez elég szörnyű követelmény lenne a barátsághoz. Nincs mögötte valós élet, de meg kell értenünk, hogy mit ez valódi baráttá valakit. A fiatalabb generáció nem abban a közegben lett felnevelve, mint mi, akik még kényszerítve voltunk arra, hogy kapcsolódjunk. Nekünk az apáink dolgozni mentek, vagy nem voltak, de voltak anyáink. A mai gyerekeknek az apjuk és az anyjuk is dolgozni megy, és a sokszor az egyedülálló nők nevelik őket, vagy ha ők is dolgoznak, akkor a Facebook neveli őket. Twitter, Instagram, laptopok. Olyan eszközök, melyeket, ha megérintesz, akkor kapsz egy előre meghatározható, kiszámítható választ. Kontrollálhatod a választ az érintéssel. De ha kilépsz ebből, és kapcsolatba kerülsz emberekkel, akkor nem tudod kontrollálni a választ, és akkor frusztrált leszel, mert én előre nem kiszámítható válaszokat fogok adni neked. Nos, ha ilyenkor frusztrált leszel, visszamész oda, ami könnyű és kiszámítható neked. De annak érdekében, hogy gyümölcsöző legyen az életed, oda kell menned arra a helyre, ahol nem tudsz előre kiszámítani dolgokat, és a sebezhetőség, támadhatóság tanítja neked, hogyan kell úgy szeretni, ahogy Jézus szeretett, mert te is adni szoktál Jézusnak váratlan és kiszámíthatatlan válaszokat, és ő mégis, továbbra is szeret téged. Ő pedig embereket helyez az életedbe, férjeket, feleségeket, gyerekeket, barátokat, kollégákat, akik majd váratlan, kiszámíthatatlan válaszokat fognak adni neked, és sokszor felkapod az üveggolyódat, és hazamész, mert ők nem úgy viselkednek, mint a laptopod, és te megáldásokat veszítesz, mert nem tudod eldolgozni magad a nehéz helyzeteken. Kemény helyeken a kapcsolatok érdekében. A kapcsolatok a legnagyobb forrásaid. A kapcsolatok a legnagyobb forrásaid. Azt mondja a Biblia, hogy adjatok és nektek is adatik. Jó mértékkel, megnyomottat, megrázottat adnak nektek az emberek. Ellenőrizzétek ezt. Emberek adják ezeket nektek. A szívetekbe, kebletekre. Emberek. Tudom, azt akarjátok, hogy Isten közvetlenül adja nektek oda ezeket, De ha oda jöttél a füstölgő hegyhez, akkor visszafutsz, és azt mondod, hogy ne közvetlenül szólj, hanem Mózesen keresztül. Mert ekkor megérted, hogy Isten sok mindent embereken keresztül rendel ki a számodra. Emberek fogják odaadni neked. Üres a kebeled, szíved. Nincsenek barátaid. Pedig emberek adják nektek oda, ami kell. Meg kell érteni három alapelvet itt. Mi a valódi barátság kritériuma? Az első, hogy olyat keres, aki utánzója Krisztusnak. Utánzó. Aki Isten szeretetét gyakorolja feléd, úgy, ahogy Isten szereti őt. Ahogy én szerettelek benneteket, ti is úgy szeressétek egymást. Kemény helyeken mész át. Kemény időkön. Kitartasz az örgetésben, bocsánatot kérsz, túllépsz a sérelmeken, feloldod a konfliktusokat, szeretsz, ahogy Krisztus szeretett. Ez egy jele lehet annak, hogy valóban barát vagy, nem pedig egy opportunista, megalkudó. Mert azok is úgy néznek ki, mint a barátok, az arcodba nevetnek, de elfutnak mellőled, mikor az idők nehezek lesznek, míg a barátok melletted fognak maradni a szükség és üldöztetés óráiban. Értitek a különbséget a kettő között? Gyakorolják Isten szeretetét, szeretnek téged. Azért használom azt a szót, hogy utánoz, mert nem tudom azt mondani, hogy mi tudunk úgy szeretni, ahogy Jézus. Én csak utánozni tudom őt, de nem vagyok Jézus. Az erőfeszítést kell figyelni, hogy szeretni próbállak. Imádkozol és kérsz Istentől dolgokat és ő embereken keresztül válaszol. Ő sokszor embereken keresztül ad neked szeretetet, segítséget, gyógyulást, korrekciót. Tehát ha levágod a kapcsolatot, levágod a gyógyulásról, korrekcióról, szeretetről magad, mert az ő kinyújtott kezei az emberek. Jó dolog az is, hogy nem választhatod meg ugyan a családod, de a barátaidat igen. Ha tehát megválasztod azon az alapon, hogy merre szeretnél menni, túl sokan az alapján választanak, hogy honnan jöttek, nem pedig azon az alapon, hogy hová akarnak eljutni. Mire építetted a kapcsolatrendszeredet? A múltadra, vagy a sors célodra, irányodra? Tehát a holnapot a tegnap kapcsolataival próbálod elérni. Kell itt egy kis eligazítás. Olyan emberekhez kapcsolódsz, akik ahhoz a részedhez ragaszkodnak, melytől megpróbálsz megszabadulni. Nem csoda, hogy nem tudsz megszabadulni tőle. A múltadat táplálod. Add össze, számíts ki a múltad költségeit. Bárki, aki a múltadat táplálja, nem csak arról van szó, hogy oly kövér a múltad, de ki is szívja az életet belőled, és közben meg elválaszt azoktól a kapcsolatoktól, melyeket Isten rendelt neked. Ezért van, hogy a célod oly sovány, a múltad meg olyan kövér. Második. Áldozathozatal ez az áldozatról szól. Jézus azt mondja, hogy nincs nagyobb szeretet, mintha valaki leteszi másokért az életét. Ő itt magáról beszélt, mert ő letette az életét azokért, akiket most barátainak nevez. De értenünk kell azt is, hogy az egészséges, erős kapcsolatok érdekében fel kell készülni arra, hogy leteszed az életed másokért. Nem arról van szó, hogy megfeszítenek, vagy fejbelőnek, de például ilyenekre gondolok, hogy néha késznek kell lenned arra, hogy letted a véleményedet, a nagy szádat, vagy azt, hogy mi a te elképzelésed arról, hogyan kell menni a dolgoknak. Ez a mások java miatt van. Ezt a gyermekek nagyon nehezen értik meg. Mert nem olyan közegben lettetek nevelve, ahol meg kellett osztani a dolgokat másokkal, vagy áldozatot kellett hozni, vagy mások véleményének kellett engedni. Úgy érezheted, hogy most bántalmaznak, mert meg kell osztanod valamidet, ami korlátozza a lehetőségeidet, és így visszamész az elszigeteltségbe. Mert az, amit te normálisnak tartasz, az abnormális. Nem érted, hogyan kell megosztani, nem neveltek erre. És sok ember csak a saját személyes vágyaira gondol, és minden csak önmaga körül összpontosul. És már nincs a szívében hely mások számára. Le kell tenni az életet a barátokért. Mindig mondom a feleségemnek, hogy a barátság drága dolog. Ezért nem lehet túl sok. Nem engedhetem meg magamnak, hogy sok barátom legyen, anélkül, hogy csődbe ne mennék. Nem ezen a szeretet szinten, nem ezen az intimitás szinten, nem ezen a bejárási szinten. Sokan azért vagytok kimerülve, mert túl sok ember túl közel engedtetek magatokhoz. Kárt szenvedtetek, és nem maradt energiátok, bölcsességetek, erőtök magatokra. A barátság drága dolog, a pirosban jártok, ha túl sok emberrel akartok közeli kapcsolatot. Etetitek az embereket, akik nem etetnek titeket. Fáradtak vagytok, és kimerültek. Tehát meg kell nézni a költségvetést, és le kell zárni a kört. Menj feljebb és ne széltében terjeszkedj. Legyél készen, hogy Isten keretet tegyen az életedre, kiigazítson, és megértsd, hogy mit fogsz kapni, és milyen áldozatot kell hoznod. Ha nem kapsz áldozatot a körülötted lévő emberektől, és te sem adod az életedet élő, kedves áldozatul, az megmagyarázza, hogy miért nem teljes az örömöd. Nehéz örömteli embernek lenni, ha önző vagy. Ha te egy narcisztikus individualista vagy, és minden út hozzád vezet, akkor úgy tűnik, hogy boldogabb leszel, de végül mégis minden így lesz a legrosszabb. Ha ünnep van, és mindenki ajándékot ad, és te csak kapni akarsz, akkor soha nem fogod érezni például a karácsony szellemét, mert valami romboló van benned az áldozathozatollal kapcsolatban, ami megakadályozza, hogy örömöt élj át, ha áldozatot hozol. Nincs örömed, mert nem adsz eleget. Elég időt, szeretetet, elég erőfeszítést, figyelmet, a barátságaidban nincsen áldozathozatal. Jó vagy abban, hogy kapj, elfogadj, jól érzed magad abban, de amint adni kell. Olyan jót kell adnod, amilyet kapsz. Biztosnak kell lenned, hogy olyan jót adtál, mint amit kaptál. Nem ugyanazt a dolgot, de jaj nektek, akik csak mindig kapni akartok és soha nem viszonozzátok. A Biblia azt mondja, hogy ha ilyen vagy, akkor rabló vagy. És Isten azt sem szereti, ha veled teszed ezt. Rabló vagy, átok alatt. Mert a tized is azért van, hogy megtanuld, hogyan kell viszonozni, visszaadni. Nem Istennek van rá szüksége. Neked kell megértened, és a szívedben megerősödnöd, megalapozni ezt a folyamatot. Isten a te tizeded nélkül is Isten. Nem az ő szükségeiről van szó, hanem a tiédről, hogy felfedezd az örömet, hogy teszel valamit önmagadon kívül. Áldozathozatal. Az áldozat a barátság része. Jézus azt mondta, hogy nincs nagyobb szeretet senkiben annál, mintha valaki az életét teszi le a barátaiért. Mennyi életed van? Korlátozott a forrásod. Miért feszített túl magad azzal, hogy bejártást engedsz annyi embernek, míg kimerülsz? Ha van egy galon tejem, akkor itt mindenkinek jut egy csészével. Oly sok energia, szenvedély, bölcsesség, szeretet, amit adhatsz. Olyan mérgező kapcsolatokban vagy, amik beszennyezik a létezésedet. A palánta nem lehet jobb, mint a termőföld, amiből kinő. Kezelni kell a kapcsolataidat, mert ezek táplálnak téged. Tudni kell szétválasztani, megkülönböztetni. Nem azt mondom, hogy elidegeníteni, kiközösíteni. De akik ezt nem értik, azok a munkahelyen sem működnek jól, mert személyes kapcsolatot akarnak azokkal, akik nem a magánéletük, hanem a munkájuk része. És ha nincs barátság a kollégával, akkor bántva érzik magukat. Elmondod nekik a dolgaidat, és nem érted, hogy miért beszélnek rólad állandóan. Pedig tudnod kell megkülönböztetni a kapcsolatokat. A titkaid kibeszélése információ. 3. És az intelligenciát kell itt megemlíteni. Jézus azt mondja, hogy aki tudja az ő titkait, az a barátja, de előtte szolgák voltak. Tehát itt elmagyarázza, hogy a barát az intelligens, mert az tudja, hogy mit tesz az ura, de a szolga nem. Tehát akkor nevezlek barátaimnak benneteket, ha intelligenciát osztok meg veletek. Ha nem osztottam meg ezt veletek, az azért volt, mert kiközösítettelek benneteket. Kedves voltam veletek, de nem osztotta meg a titkokat, mert nem a ti dolgotok volt. Néha mi kreáljuk a kríziseket, mert intelligenciát osztunk meg olyan emberekkel, akik nem hoznak áldozatot értünk, nincsenek felénk elköteleződve. Aztán megcsodálkozunk, hogy olyanok vagyunk, mintha erőszakot tettek volna rajtunk, és nincs örömünk sem. Azért, mert megosztottad azt, ami becses, és szent az al, aki kutya, vagy odadobtad a gyöngyöket a disznók elé. Másik hiba az is, hogy emberek, aki színpadon állnak, pótolni akarják a barátokat a tömeggel való kapcsolatukkal. A tömeg sikoltozása nem azt jelenti, hogy barátok vannak ott. Tudni kell a különbséget a barátok és a rajongók közt. A személyes igényeket a színpadon szereplés nem tölti be, ezek nem találkoznak össze. Ha így gondolod, állandóan szükséged lesz egy színpadra, hogy jól érezd magad. Mert csak akkor érzed jól magad, ha hallod a tömeg visszhangját, megerősítését. Ilyenkor nincs más alapod, termőfölded, csak a tömeg. Mondhatja Terence, valaki a Gyüliből, szeretem Oprah-t. Oprah Winfrey, nem, te csak egy rajongója vagy, nem őt szereted, hanem csak azt, amit csinál, nem is ismered őt. Különbség van a között, hogy egy ember kicsoda valójában, és hogy mit tesz. Az élet egy nagy tragédiája, hogy amikor te egy cselekvő ember vagy, és az emberek körülötted azt fogják gondolni, hogy veled minden rendben van, mert amit tettél, az rendben volt. De tehetem, ami tehetek, és attól még lehetek nyomorult a bőrömben. Különbség van a között, hogy ki vagyok, és mit cselekszem. Néhány ember csak akkor boldog, amikor győz, vagy mikor tapsolnak neki, vagy az emberek boldogok. Mert nincs életed azon kívül, amit csinálsz. Az igazság az, hogy legtöbbünk nem tudja, hogyan alapozom meg jó barátságokat, és önmagunkat, és másokat. A Biblia azt mondja, hogy jutalom az, ha barátságosnak látnak. Annak érdekében, hogy barátaink legyenek, barátságosnak kell mutatkozunk. Nem lehet, hogy flegma, rátarti vagy, aki magasan hordja az orrát, stb., és közben megáldozatnak mutatod be magad, hogy az emberek nem szeretnek. Meg vagyok döbbenve azokon az embereken, akik annyi hülyeséget tesznek, és aztán meg, ha választ kapnak, úgy viselkednek, mintha ők lennének az áldozatok. Nem arathatod azt, amit nem vetettél. Nem lehet, hogy nem figyelsz oda valakire, és aztán figyelmet vársz el tőle, vagy, hogy nem támogatod, de elvárod, hogy, hogyan várhatod el a profitot, ha nincs befektetésed? Miért vagy frusztrált? Oda mentem az automatához, és nem adott pénzt. De hát nem is tettél bele, oda mentem a feleségemhez, de nem mutatott szeretetet felém. Miért, te mutattál felé szeretetet, mérges vagy valakire, aki abba hagy feléd adni valamit, és nem vetted észre, hogy abba hagytad, hogy beléje fektes. Na, még csak most vagyunk az elején. Jó dolgok lesznek itt. Jézus óvatos volt abban, hogy ki környékezhette meg őt. Foglalkozik az 5000-el, 70-re teszi a kezét, tanítja a 12-t, de csak a 3-at engedi be. Tudod etetni az 5000-et? Ráteheted a kezed a 70-re, taníthatod a 12-t, de neked kell kitalálnod, hogy ki az a három személy. Nézzétek! Minél feljebb megyünk, annál jobban szűkül a kör. Ha valóban úgy gondolod, hogy feljebb mész 2016-ban, akkor tudnod kell, hogy minél magasabbra mész, annál kisebb lesz a társaságod. Nem terjeszkedhetsz széltében, és mehetsz feljebb egyidejűleg. Tudni fogod, hogy megvan a három személy, ha háromnak nem lesz más választása, csak az, hogy maradjanak. Megsértettél, de maradok. S írtam, de maradok, nem értelek, de maradok. Mi egy kemény helyzetben vagyunk, de maradok. Elvesztettük a házat, de maradok. Elakadtál, de maradok. Néha bolond módjára viselkedsz, de maradok. Jézus tanította a tömeget, és azt mondta, hogy ha nem eszitek az én testem, és nem isszátok az én vérem, akkor nincs élet bennetek, nem tartoztok hozzám. És akkor a tömeg nagy része elment. Majd Péterhez fordult, és kérdezte, hogy te is el fogsz hagyni engem. Ő mondta, hogy nem, uram. Hová mehetnék? Hiszen nálad vannak az örök élet beszédei. Nekik nem volt választási lehetőségük. Ők a halálban meneteltek. Amikor mindenki elszaladt, akkor ők ott maradtak, és készen voltak menni a halálba. Az ilyen emberek veled maradnak a rossz és a jó időkben egyaránt. Nem csak akkor, ha van munkád, vagy ha a színpadon vagy. Ezek azok az emberek, akik berohannak, mikor mindenki más kirohan. Ti is el akartok menni, valaki mondta ezt évekkel ezelőtt, nagyon tetszik, mindazok, akik elhagytak engem, nem tudtak maradni. És mindazok, akik maradtak, nem tudtak elmenni. Meg kell találnod azt a hármat, mert nem gyökerezhetsz meg azokban, akik menni fognak. Bocsáss meg azoknak, akik elhagynak. Nem kell rájuk haragudnod, mérgesnek lenned. Nem tudtak maradni. Benne voltak a múltadban, de nem a célodban, sorsodban. Amikor elkezdtél felfelé indulni, nekik menniük kellett, nem tudtak maradni. Bocsáss meg nekik és engedd őket menni. Akik maradnak, nem tudnak elmenni. Hová mehetnék? A sorsom össze van kötve veled. Nem csak miattad és érted maradok veled, hanem maga miatt is. Mert van valami abban, hogy veled vagyok. Nem is értem, néha az idegeimre mész, frusztráltá teszel, makacs vagy, mint egy összvér, de újra és újra visszajövök hozzád, hiszen hová mehetnék, meg kell alapozódnod, tartós, szilárd, mozdíthatatlan lenni, készen a halálra, ott maradni a viharban. És ha Isten megengedi, hogy átmenj viharon, meg tudja mutatni, hogy éppen mivel van dolgod. Amíg nem kerülsz bajba, nem tudod, hogy mivel van dolgod. De ha bajba kerülsz, akkor látni fogod, hogy megfelelnek-e azok az emberek a követelményeknek, és azonnal elmozdítom a tervem, ha megmutatod, hogy bízhatok benned. Nem lehetek megalapozódva abban, ami nem stabil. Szerethetlek, integethetek neked, taníthatlak, de nem tehetem a szívem rossz földbe, mert túl megbízhatatlan és rázós vagy. Ezek a dolgok tőletek függenek. Hogy az atyának öröme legyen bennetek, és a ti örömötök beteljék. Fejezd be, hogy olyan emberekben akarsz alapozódni, akik úton vannak kifelé, ha el tudsz hagyni engem, akkor nincs más választásom, csak az, hogy fogom a motyómat, veszem minden megmaradt érzelmemet, és találok más stabil helyet, ami szilárd és állhatatos lesz. Mert ez az én céljaim beteljesedésének az éve, és nem fecsérelhetek több energiát arra, hogy kérleljelek, hogy gyere vissza, össze kell gyűjtened a te körödet. Ennek egy része az, hogy megpróbálod meghatározni, hogy kitől mit várhatsz. Tehát kitől mit várhatsz? Persze az figyelmet az 5000-nek is, és egy bizonyos szintű figyelmet a 70-nek is, majd odamész a 12-höz, de aztán a harmadik. Őket nagyon gondosan kell megválasztanod, mert ők azok az emberek, akiket a Getsemáné kertbe hívsz. Ők azok, akik ha stressz és nyomás alatt vagy, ők veled és körülötted lesznek, figyelve téged, amíg helyreállsz. Ezek azok, akiket látni akarsz, mikor vérzel a Jerikói úton. Nem csak ők vannak az életedben, de nem bízhatod rá a 70-re azt, amivel csak a 3-at bízhatod meg. Pár éve mondtam, hogy az életedben lévő embereknek különböző kategóriái vannak, és ezek attól függnek, hogy mit várhatsz el tőlük. Első, bizalmasok, kebel barátok második, melletted állók harmadik, bajtárs, elvtárs. A bizalmas barátból nem sok lesz, maximum harmadik. Ők rendelkeznek intelligenciával, készek áldozatot hozni. Értitek? Ők utánozzák Krisztus szeretetét az életetekben. Nem sok lesz belőlük az életben. Ők érted vannak. A melletted állók bejönnek az életedbe, és azért részesenek veled, mert hasonló céljaitok vannak. Ők nem érted, hanem a célok miatt vannak veled. Még ha be is szállnak veled az autóba, de nem érted vannak ott, hanem azért, ahová mész. Ha gyorsabb autót találnak, nagy nevetés, ők el fognak hagyni, mert soha nem érted voltak ott, hanem a sors, a cél miatt és ha valaki gyorsabban vezet, és úgy tűnik, hogy hamarabb odaérhetnek. Az érzéseid meg fognak sérülni, mert úgy gondoltad, hogy miattad szálltak be az autóba, de nem miattad szállta be, hanem amiatt, ahová mész. És te csak nézel, és mondod, hogy el tudsz hagyni engem. Igen, el tudnak hagyni téged, mert soha nem te irántad vonzódtak elsősorban. Ha azt mondtad, hogy New Yorkba megyek, akkor beszálltak az autóba. Ha demokrata vagy, beszállnak az autóba. Ha hiszel a környezet tudatosságban, akkor beszállnak. Tehát a filozófiád az, amiért beszálltam az autóba. Nem érted vagyok itt, még akkor sem, ha veled vagyok. Nem érted vagyok, és ha rosszat mondasz. A bajtársak veled vannak, ugyanazzal szemben állnak, amivel te is szemben állsz. A közös ellenség furcsa bajtársakat eredményez. Csatlakoznak hozzád, mert szükségük van a segítségedre. Öljük meg, amit meg kell ölni. És sajnos, amint a csata véget ér, tehát hozzá kapcsolódnak ahhoz, akiket még nem is szeretnek. Még közös céljaik sincsenek, és nem egymásért vannak, hanem azért, hogy segítsenek az ellenség elleni harcban. Gyakran történik ilyen a kapcsolatokban. Vannak emberek, akik egy krízisben házasodnak meg. Úgy hívom, hogy szerelmes lettél az ápolónődbe. Szerelmesek lettünk egymásba, mert mindketten a rák ellen küzdöttünk, de mikor legyőztük a rákot, már semmi közös nem volt bennünk. Értenetek kell, hogy a bajtársak és a melletted állók számban mindig meg fogják haladni a bizalmasokat. Ezért bolond módon ne adj át bizalmas információt olyan embernek, aki nem a bizalmasod, csak egy bajtárs, vagy melletted álló. Ó, Istenem! Tettek ilyet valaha? Én igen. Félre értettem, hogy ki miért van velem. Azt gondoltam, hogy nem fognak mozdulni, és sokat befektettem emberekbe önmagamból. És most, hogy krízisben vagyok, látom, hogy nem értem voltál, hanem a céljaimért. Mélyebbre megyek a kapcsolatokban. Ilyen gyakran még a házasságokban is történik, 20-30 év után. Mert mi küzdöttünk, hogy felneveljük a gyermekeket. Hogy megvegyük a házat, hogy kifizessük a gyermekek iskoláztatását. De most, hogy ezek már megvannak, csak ránézel a társadra, és kérdezed, hogy ki vagy te és ha nem akarod építeni a kapcsolatod az emberrel a konfliktuson, közös harcon kívül, akkor a konfliktusi helyzet végével nem marad vonzalom köztetek, nincs, ami összekössön. Írjátok le ezt, vonzóak vagytok. Ez nem kérdés. Rólatok beszélek. Valamilyen módon vonzóak vagytok. Ha megvagytok váltva, betöltve Szent Szellemmel, ha Isten dicsősége bennetek van, akkor vonzóak vagytok. Fejezd be, hogy aggódj amiatt, hogy vonzó légy. Az voltál, az is leszel. Inkább amiatt aggódj, hogy miért vonzódnak hozzád. Emberek fizetnek neked, mert vonzó vagy, beszélnek rólad, mert vonzó vagy, a gyűlölőid is bizonyítják, hogy vonzó vagy. Még ha nem is vagyok jelen, akkor is vonzó vagyok, az bizonyítja, hogy rólam beszélnek. Kiáltsd, hogy áldott vagyok. Nem tudjátok, hogy ha áldottak vagytok, akkor vonzóak vagytok. Szóval nagy forgalom van az életetekben. Nem nektek kell generálni a forgalmat, csak azt kell kitalálni, miért jönnek. Melyik csoportba tartoznak. Mindhárom lesz, de óvakodjatok, nehogy összekeverjétek őket. Én hűséges embernek tartom magam, ott vagyok, ahol lennem kell. De meg vagyok döbbenve, hogy mennyi ember regisztrál, bejelentkezik, hogy segítsek, mert én is csak egy korlátozott forrás vagyok. És még ha úgy érzem is, hogy sokat tudok adni, akkor is kifogyhatok, mert nagyon magas színvonalú szeretetet kellene odaadni egy olcsón elérhető gépezetbe. Ez a szeretet túl drága ahhoz, hogy silány földbe tegyem azt. Hajlandó vagyok sokat tenni értetek, bárkiért, de túl alacsony színvonalra megyek, túl messzire megyek, mikor rájövök, hogy jó magot vetettem rossz földbe. És már majdnem védelemre szorulok. Sokszor túl teljesítettem egy rossz termőföldben, és csodálkoztam, hogy a szívem miért tört össze. Más is járt így. Sok kéz a magasban, micsoda káoszok lettek, hát nem az van, hogy sokszor beszélned kell magadhoz. Mi vagyunk azok az emberek, akik lekapcsoljuk a rádiót, a telefont, és megyünk az úton sírdogálva, és beszélünk magunkhoz. Rendbe fogsz jönni, aztán megkezdesz elbizonytalanodni magadban, és nézed, hogy miért nem vettem én ezt észre. Hogy lehet, hogy nem láttam, hogy ezek fognak következni? Miért volt, hogy csak adtam valakinek, aki aztán az arcomba dobta az egészet? Hogy lehet, hogy nem láttam a különbséget a bizalmasok és a bajtársak közt? Túl sokat adtam annak, aki túl jelentéktelen volt. És ez nem a te hibád, az enyém, hogy nem értékeltem a befektetésem. Adok néhány bibliai példát a barátságokra. Oké. Az első ilyen, Isten és Ábrahám. Micsoda nagy dolog, hogy Isten azt mondja, hogy te a barátja vagy. Ábrahám az én barátom. Ahhoz, hogy Isten azt mondja, hogy a barátai vagyunk, ellenőrizzük le, hogy Ábrahám beleillett-e abba, amit Jézus mondott. Ő áldozatot hozott, a fiát adta volna oda. Intelligenciát illetően, meg kell nézni, hogy rendelkezett különleges tudással, információval Istentől. Értitek? Ahhoz a szövegrészhez kell viszonyítani, amit Jézus mondott. Az Mózes 22-ben Isten teszteli, hogy megnézze, megérdemli-e, hogy a belső szeretet körben legyen. Isten teszteli az embert, kemény helyzetekben. Ilyenkor magadat választod e helyettem. Te egy önző, trónon ülő egoista vagy, aki baráti ruhába öltözik. Túl önző vagy ahhoz, hogy értem nagyobb befektetést eszközölj. Oké, tegyünk egy próbát. Vedd a fiad, a te egyetlened. És menj egy helyre, amit mutatok neked. Mert meg akarok győződni, hogy utánzod-e a szeretetemet. Áldozatot kell hozni bizonyos helyzetekben, és intelligenciával kell bírni. Ezek azok, amiket a János evangéliuma és az Mózes 22 is említ. És a Biblia azt mondja, hogy Ábrahám korán reggel felkelt, felnyergelte a szamarát, és elindultak. Mózes 22, 3, hová megyünk? Egy helyre, amit Isten meg fog nekem mutatni, nézzétek. Ez egy különleges információ. Kiemelt. Nincs térképem. Nincs címem. Csak kijelentésem van. Nem tudom, melyik hegy az, de tudni fogom, mikor látom. És a Biblia szerint, mikor még 3 napra voltak a helytől, Ábrahám felemelte a szemeit, és látta a helyet. És a fia mondta neki, apu, ez most másfajta áldozat, mint amit szoktunk vinni. Látom a kést, meg fát, de hol van az áldozat? Majd Isten maga gondoskodik az áldozatról, gondoljátok el. Ábrahám most a fiát viszi. A fiát. Hány férfinak van itt fia? Akkor nektek nem kell magyaráznom. A többieknek magyarázom. Mert ha van egy fiad, és azt mondják, hogy vedd a fiad, az egyetlenedet, és tedd az oltárra, és emeld fel a kést, hogy megöld őt, majd készülj, hogy megégesd a testét, na, itt már áldozatról beszélünk. Ő felajánlja a fiát, és megtalálja a helyet, mert isteni intelligenciája volt. A Biblia szerint az Úr titka azokkal van, akik őt félik, és akik szövetségben vannak vele. Ha az Úrral jársz, akkor Isten meg fog mutatni dolgokat, amiket más emberek nem látnak. Meg fogja mutatni, mikor már odaértél arra a helyre. Meg fogja mutatni, mikor már megtaláltad a nőt. Ha találkozol emberekkel, tudni fogod, hogy a sorsod össze van-e kötve velük. Nem számít, mind mész keresztül. Végig csináljuk. Menjek. Szóval Ábrahám most odaér ahhoz a helyhez, amit Isten mutatott meg neki, és most át kell mennie az áldozattal kapcsolatos teszten is. Jobban szereted azt, akit adtam neked, mint azt, aki adta neked. Ezen a teszten minden áldott embernek át kell mennie. Isten újra és újra adni fog dolgokat neked, majd visszakéri azt. Nem azért, mert akarja, hanem hogy megpróbáljon téged. Annának adott egy babát, majd azt visszakérte. Fejleszteni fog, majd azt kéri, hogy vess. A tékozló fiú elbukta ezt a próbát. Ő szerette az adakozót, megragadta az ajándékot, és elköltötte mindenkire, hogy a barátokra nagy benyomást tegyen. Aztán nagy romlás lett a vége, mert sokkal többre becsülte az adományt, a pénzt, mint azt, aki adta azt neki. Ábrahámnak tehát át kellett mennie azon a teszten, hogy Isten barátja legyen. Neki Isten szeretetét kellett utánoznia. Ő arra lett kihívva, hogy bemutassa a keresztre feszítést. Figyeld meg, Ábrahám! Ábrahám! Vedd a te fiad, a te egyetlened! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, mit tesz tehát Ábrahám? Még nem tudja, de gyakorlati módon mutatja be az életében Isten szeretetét. Volt valaha olyan, hogy fel kellett adnod, feláldoznod valamit, amit egész szíveddel akartál. Mert Isten mindig tudni akarja, hogy képes leszel-e arra a szeretetre, ahogy ő szeretett téged. És Ábrahám felmegy a hegyre, és Izsák megkészíti a fát, ahogy Jézus viszi a keresztet. Vegyük a történelmet és a sorsrendeltetést. ahogy az apa és a fia mennek fel a hegyre, majd az apa visszaszól, felmegyünk a hegyre, imádni az Urat, és visszajövünk. Amikor Jézus ment fel a hegyre, egy ponton már nem a kívülállóknak, nézelődőknek szólt, hanem egy ponton már csak közte és az Atya közt folyt az esemény. És az ige szerint, ők mindketten felmentek. És aztán az apa felemelte a kezét, hogy megölje a fiát. Az ige szerint, ő kínosztatott Istentől, bűneink büntetése van rajta, nem a szegek és tőredő és volt az igazi fájdalom, hanem az, hogy éli, éli lamosabb baktán én Istenem, miért hagytál el engem, nézd, ahogy a fiú kérdezi az apját, apa látom a kést, de hol van az áldozat? És mikor felemelte a kezét, hogy megölje a fiát, akkor Isten kiszólt a mennyből, Ábrahám, Ábrahám, tedd le a kést, mert egy kos van megakadva a bozódban. Nincs szükség rá, hogy megtedd. Csak arra volt szükség, hogy tudjam, hogy megtennéd. Átmentél a próbán, hogy bemenj az Urad örömébe. Ha Isten kér tőled valamit, akkor már készülőben van valami esemény, történni fog valami, ha átmész a próbán. Minden esetben, mikor áldozatot adsz, történni fog valami. A kosok csak akkor jelennek meg, amikor már átmentél a teszten. Ha már szenvedtél. A Biblia azt mondja, hogy megalapozlak és tökéletessé teszlek. Ha velem jártál, akkor is, amikor az érzelmeid fájtak, mikor feldúlt és ideges voltál, mikor nem érezted úgy, hogy kedved van velem járni, mikor megválaszolatlan kérdéseid voltak, és nem értetted, hogy mikor fogom megtenni, vagy hogyan fogom megtenni. De akkor is azt mondtad, hogy ha megöl is, akkor is ő benne bízom. Kerestem bibliai példákat a barátságra. Ábrahám és Isten példáján túl Dávid és Jonatán példáját is megnéztem. Néztem, hogy Dávid, aki kívülállóként, szegényként születik, besétál a herceggel való kapcsolatba. Ezt a barátságot is alávetettem a János evangéliumában megfogalmazott kritériumoknak. Úgy szerettek ők, ahogy Isten szeretett minket. És néztem, hogy Jonatán herceg kijön az ő palástjában, hogy találkozon a parittyás Dáviddal, aki rongyokba volt öltözve. Ők összetalálkoztak, és Jonatán levetette a palástját. Jézus is ezt tette, levette a megigazultság palástját, hogy befedje az én bűneimet. Jonatán ezzel azt mutatta, hogy úgy szerette Dávidot, ahogy Krisztus az egyházat. Akinek nem voltak jogai, azt jogokkal ruházta fel, befedezte. Ő Krisztus szeretetét utánozta. Hirtelen a szegény tűnik hercegnek, a herceg meg szegénynek. Mint a kereszten Jézus. Ő vette magára a bűneinket, hogy mi felvehessük a megigazultságát. És valahányszor Dávid a palotában volt, és Saul próbálta megölni, Jonatán nem árult el róla semmit, nem osztott meg mennyei intelligenciát az apjával. Tudjátok, van ilyen, amikor tudtok valamit, és hallgattok. Nem jó, ha valaki túl sokat beszél. Ilyenhez nem jó kötődni. Ne engedj be olyanokat, akiknek nincs önkontrolljuk. Muszáj ezeket megérteni, mert nem töltheted a 2016-ot azzal, hogy az energiádat arra fordítod, hogy gyógyulsz a rossz döntések okozta sebekből. Mindkét kezedre szükséged lesz, hogy befogad és átvedd, amit adnak neked, jól megrázottat, megnyomottat, túlcsordulót. Tudod, hogy hány évet vesztettél el emberekért imádkozva? Újra és újra oda mentél a királyok királyához, emberekért. Te, aki magas rangra lettél felnevelve. Fejezd be ezeket az imákat, ne amiatt aggódj, ami a lábaid előtt zajlik, földi szinten, hanem egyél magasabb, mennyei szinten, a látásod szintjén. Ha tehát rendbe tudjátok hozni ezeket a dolgokat, akkor azon a szinten tudunk megalapozódni, ahol már nem vesztegetitek az ima erőtöket arra, hogy amiatt aggódtok, hogy mit mond a teknősbéka a lábaitoknál. Amikor Isten megengedi, hogy abban a pozícióban légy, ami tervezett, akkor a fák tetejéről tudsz enni, és nem kell vesztegetned az energiádat arra, hogy küzdj a porban lévő teknősökkel. Van, amikor elő kell készíteni a termőföldet, hogy majd aratni lehessen a vetésből. A termőföldet gyakran az táplálja, ami meghal az életedben. Készüljetek fel arra, hogy tápláljátok, gazdagítsátok a termőföldet. Imádkozni kell azért, hogy kit engedtek be az életetekbe, de nem kell 40 napos bőjte miatt. Ahogy Nancy Reagan mondta, csak mondjatok nemet. A következő szintre kell tehát mennünk, elhez pedig meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi az egyensúly. Mi a legstresszesebb generáció vagyunk, a nemzet történetében. Teremtünk dolgokat, amik megölnek minket. A nyak problémáim nagy része amiatt volt, hogy lefelé nézve bámultam azt, amit én vettem, ipad. A nyakam nem arra lett tervezve, hogy lefelé bámuljak. Most a testemre gondoltok, de valójában a mennyei látásomról beszélek. A fej túl nehéz ahhoz, hogy állandóan lefelé lógjon, nézen, és lehúzza a hátat. Nem erre tervezett Isten. Arra tervezett, hogy felfelé nézek, a megváltómra. Az ellenség tehát olyan dolgokat tesz, amivel lent akar tartani. Szóval nem csak az a gond, ahogy nézzük ezt a szerkentyűt, hanem, hogy kiket engedünk be rajta keresztül az életünkbe. És fontos dolgokat árulunk el azoknak, akiket még csak nem is ismerünk. És stresszesek vagyunk, mert elveszítettük az egyensúly érzékünket. Minden, amit Isten teremtett, abban a közegben él, ahová ő tette. A hal a vízben, a madár a levegőben, stb. De mi sokszor a mi pusztulásunkra alakítjuk a környezetünket. Most a neten olyan emberekkel foglalkoztok és vitatkoztok, akiket soha nem láttatok, nem találkoztatok velük. Túl zsúfolt az életetek. Tudnotok kell kezelni ezeket az embereket, ezt a közeget, akik jönnek hozzátok újra és újra. Nézd meg, hogy hány csatornán tudnak eljutni hozzád emberek. Ellenőrizted a mélyeidet, nem? Nem ellenőriztem. Nekünk tudnunk kell egyensúlyt tartani az életünkben. Egyensúlyozni kell azok közt, akiknek szüksége van ránk, és azok közt, akik etetnek minket. Több ember van veled, akinek szüksége van rád, mint aki etett téged. Nem csoda, ha stresszes vagy. Próbálsz találkozni mindenkivel, ő is akar egyrészt, a szomszéd, a rokon, a férj, stb. Csörög a telefon, jön a mail, a fax, stb. Hívlak majd. Várj egy percet. Ha a testem nincs egyensúlyban, akkor lesújtottnak fogom érezni magam. Ha a lelketek nincs egyensúlyban, akkor mi történik? Ha sok ember manipulálja a lelked, és senki sem etet, és mindenkinek csak szüksége van rád, a lelked felborul, rossz döntéseket hozol. Sámson az erejét és a haját vesztette, mert szüksége lett volna a lelkében egyensúlyra, de nem teremtette meg azt. Szüksége lett volna egy helyre, ahol megpihenhet. Ő sokat harcolt, küzdött, szabadítást hozott, megölte a filiszteusokat, kezelte a szüleit. Sok volt, amit adott, de semmit nem kapott. És hirtelen megszomjazott egy nő után, amit még soha nem tett. Ha az élet egyensúlyt elveszted, a lelked szomjas lesz. Ha a lelked szomjas, akkor rossz döntéseket fogsz hozni. Bebizonyítom. Bebizonyítom, ez nem egy gonosz ember. Ez egy kétségbe esett ember. Nem ír a Biblia olyat, hogy valami gonosz, vad szexmániás ember lett volna. Mindaz, amit tett, az volt, hogy le akarta hajtani a fejét a nő ölébe, pihenni akart. Még akkor is, ha tudta, hogy a nő meg akarja ölni őt. Ő meg csak kérdezgette, hogy miben van a nagy ereje. Bebizonyítom nektek, hogy Sámson tudta, hogy a nő meg akarja őt ölni, hiszen mindig hazudott a nőnek. Hogyan hajthatod a fejed álomra olyan ember ölében, és bízol rá igazságokat, aki meg akar ölni téged? Mivel kétségbe esett vagy. Túl közel engedted a melletted állót, vagy a bajtársat, és fejed a bajban pihenteted. Sámson megpróbálta elodázni, hogy megölje őt a nő, azzal, hogy hazugságokat mondott neki. De még mindig ott aludt az ölében, nem volt egyensúlya az életében. Ez talán a legfontosabb üzenet, amit valaha hallottál az életedben. Sámson testi ereje nagyobb volt, mint a lelki ereje. Delila fel volt bérelve az ellenség által, hogy a kezükre játssza őt, mert erősebb volt náluk, másként nem tudtak volna fogást találni rajta. Elég kétségbe esetnek kell lenni ahhoz, hogy olyan ember ölében hajtasd le a fejed, aki az ellenség hatókörébe tartozik. Nem írnak semmit arról, hogy nagy szexuális életük lett volna Sámsoniknak, csak arról van szó, hogy a fejét akarta álomra hajtani az ölében. Elveszíted a sorsod egy szundikálás miatt. Ez tehát a Sámson dilemma. A túl elfoglalt emberek, üzletemberek, vagy akik sok embert beengednek életükbe, küzdhetnek ezzel. Nem kell magas vezetőnek lenni, elég, ha te vagy egy testvér, akinek van egy teherautója, és minden tesó téged hív, ha költöztetni kell. Nem érdekli őket, hogy dolgozol-e, csak hát neked van teherautód, ugye? Pásztor köröm volt, hogy a stresszel foglalkoztunk. Ez volt a feladat. Írjatok listát azokról az emberekről, akik időt, energiát és figyelmet kérnek tőled. Akikbe sokat befektettél, és soha nem lett jobb semmi. Kiabálások, igen. Igen. Tudom. Ezek mérgező kapcsolatok, amiket állandóan fenntartasz, és nem számít, hogy mennyi tanácsot, szeretetet adtál, ők visszautasítják, hogy jobban legyenek. És még bejárást akarnak hozzád. Nem számít, mennyit adtál, nem változtak, de mégis bejárást akarnak hozzád. Hogy a melleden tápláld őket tejjel. Nem fogjuk megtenni, amit mondasz, de hívni fogunk, továbbra is akarom, hogy írjatok listát a mérgező kapcsolatokról az életetekben, akikbe sokat befektettetek, és előrébb kellene tartaniuk, többet kellett volna tenniük. Más emberek, akik felé szolgáltál, már előrébb tartanak, de ezek visszautasítják, hogy helyreálljanak. Ők egy horgon vannak, hogy a te pácienseid legyenek. Igényt tartanak a figyelmedre, de soha nem fogadják meg a tanácsodat. Olyanok, mint a páciensek, akik bejönnek megnézni téged, de soha nem veszik be, amit felírsz nekik. Elveszik az idődet. És te mindig valakinek az orvosa vagy, titokban azon gondolkodva, hogy vajon téged fog-e valaki gyógykezelni. Én itt most csak arról beszéltem, hogy mi vezet valakit oda, hogy csak leszeretné hajtani a fejét egy nő ölébe. Sámsorra utalva, tehát írjátok fel mindazokat az embereket, akik helyreállás alatt vannak, és ti figyeltek rájuk, törődtök velük, etetitek őket. Akarom, hogy mikor hazamentek, készítsétek el ezt a listát. És a harmadik kategóriában vegyétek számba azokat az embereket is, akik etetnek titeket. Akikkel mikor beszéltek, akkor beteljesedve érzitek magatokat és motiválva vagytok, felpesdültök, felbátorodtok. És ők olyanok, mint a források, és ők segítőkészek. Meg fogtok lepődni, hogy a harmadik kategóriában van a legkevesebb ember. Annyi embernek volt rám szüksége, de kevés ember etetett. És évek mivel ez éveken át tartott, végül kiegyensúlyozatlansághoz vezetett az életemben. Még csak kétségbe esett nem leszel. Mert mikor erős vagy, és hatalmas, akkor az emberek ritkán etetnek téged. Belőled táplálkoznak, hősnek látnak. Az emberek soha nem erősítik és vigasztalják a hőseiket. Hiszen te mindig ott vagy értük. Ők nem lettek kiképezve arra, hogy ott legyenek érted. Így ha szükségük van valamire, akkor hívnak téged. Az meg, hogy hívnak téged, egy elismerés, megtiszteltetés. De ez egy olyan fajta bók, ami megölt téged. Mert nincs helyed, ahol lehajtsad a fejed pihenésre. Innen ered a stressz az életedben. Ezért nem vagy boldog, függetlenül attól, hogy milyen messzire jutottál. Ezért nem teljes az örömötök. Még akkor is, ha bejössz a gyülekezetbe, és táncolsz, megmos a Jézus vére, és tapsolsz, és énekelsz, stb., és szereted Jézust, de mégis úgy érzed, hogy meghalsz. És nem érted, hogy lehet, hogy meg vagy váltva, és betöltve Szent Szellemmel, és mégis olyan nyomorultnak érzed magad. Felborult az egyensúly. Sokszor azért borul fel az egyensúly, mert jobbak vagyunk abban, hogy ott legyünk másokért, mint hogy elfogadjunk segítséget másoktól. Nem képeztek arra, hogy nyitottak legyünk arra, hogy etessenek minket. Sokszor túltápláltak vagyunk. Annak érdekében, hogy ezt a problémát kezelni tudjuk, szorosabbra kell zárni az ablakot azok előtt, akiknek szüksége van ránk. És tágabbra nyitni a lehetőséget azok előtt, akik etetnek minket. De ennek érdekében rá kell jönnötök, hogy ti magatok is értékesek és fontosak vagytok. És néha ez nagyon nehezen megy. Vonzódnotok kell olyan kapcsolatokhoz is, ahol nem ti vagytok a legnagyobbak a szobában. Nem ti vagytok a legolkosabbak. El kell fogadnotok az alávetettséget is, vagy ha kevesebbek vagytok, mint mások, mert nem tudnak etetni benneteket, ha ti akartok irányítani. Értitek? Ezekre emlékeztetni kell magatokat, mert lehet, hogy tudjátok, de elfelejtitek, és nem így viselkedtek. Emlékeztetni kell magatokat. Vedd magad körül emberekkel, akik etetnek téged. Ez képessé tesz arra, hogy ott légy azokért, akiknek szüksége van rád. Probléma, hogy sokszor azokat engedjük be a minket etető körébe, akiknek ránk van szüksége. És soha nem tartunk szünetet, hanem minden időnket arra töltjük, hogy etessünk másokat. Aztán pedig a lélek felkiált. Mikor a lélek felkiált, nagyon óvatosnak kell lennetek, hogy mit válaszoltok. Tán a legtöbb ember körülöttetek nem is hallja meg. Mert az ő lelkük is sír, és ők feledékenyek, hogy a te megváltód vérzik, a beteggondozó elbukik. Ők nem is értik, nem is érzékelik, vagy ellenőrzik, hogy te jól vagy-e. Mert hát ki gondolta volna valaha, hogy olyan erős ember, mint Sámson sebezhető lenne. Hát nem tudtátok, hogy ti vagytok a Sámsonok a házatokban. A testvérek Sámsonjai. A Sámsonok a hivatalban, a barátok közt. Értitek miért fáradt a lelketek? Jézus azért mondta, hogy ezt azért mondom nektek, hogy az Atya öröme beteljék bennetek, és a ti örömötök beteljék ő benne. Nem tud betelni az örömötök, ha az életetek elveszíti az egyensúlyt. Ez nem jelenti, hogy rossz emberek vagytok, de nem tud betelni az örömötök, ha több az, amit kiadsz, mint amit beléd fektetnek. És próbálsz egy érzelmi szükséget szellemi válaszsal betölteni. És többet kérsz Jézusból, míg csak egy furcsa szenté nem válsz, ami ugyan bibliai, de néha hátborzongató. Hát igen, némely egyháztak hátborzongató, bizarr. Nem azt mondom, hogy nem vagy megváltva, de furcsa vagy. És győzködsz engem, hogy nincs szükséged semmire, közben pedig a tény az, hogy nincs erőd bevallani, hogy neked is szükségeid vannak. Amíg nem leszel eléggé megvigasztalva ahhoz, hogy beismerd a szükségeid, addig nem tud beteljesedni az örömöd. Aki éhezik és szomjazik a megigazultság után, az meg lesz elégítve. Következő vasárnap folytatom.